ha azt mondja valaki most, hogy a magyar válogatott EB negyedöntőt játszik jövőre, akkor...
Az azt jelenti, hogy 8
nem,
között
akkor,
van.
Igen, akkor nem pislogok.
Az jobb, mint a 16-os.
Az jobb, mint a...
Zicser, avagy kapásból a léc alá. A 24.hu podcastja a top futball történéseiről. Laikusoknak receptre, fanatikusoknak vény nélkül.
Sziasztok! Én szokás szerint Kálnoki Kis Attila vagyok, és egy olyan hétfő délelőtt ülünk itt, amelyet megelőző nap vasárnap délután a magyar labdarúgó válogatott 3-1-re verte Montenegrót, ezzel csoportjában, az Európa-bajnoki G csoportban 18 ponttal az élen végzett, és megnyerte a csoportját, tovább jutott az Európa-bajnokságra, bár ezt már egy nappal, vagy 3 nappal korábban is megtette. Elsősorban gratulálunk nekik! Egy kis rövid effekt a srácoknak. Itt ülünk Marosi Gerivel, a Sport24 járda szerzőjével. Szia, Geri!
Sziasztok!
És Aranyosi Áronnal, a 24.hu sportszerkesztőjével. Szia, Áron!
Sziasztok!
És természetesen arról fogunk beszélgetni, hogy mi történt a magyar labdarúgó válogatott az elmúlt évben, hova fejlődött ez a csapat, mitől fejlődött olyan szintre, hogy lényegében 12 mérkőzés óta veretlen, emberemlékezet óta nem jutott ki egyenes ágon, pontosan 86 óta, na azért emléksz, én még emlékszem rá. Áron, te már megszülettél akkor, te még nem?
Én 6 éves voltam.
Te már 6 éves voltál, igen, tehát 2-1 az arány, akik még emlékezni
arra
képesek
emlékszem,
arra.
Hogy nem lehetett egyet szerezni a magyar-brazilra.
Igen,
a VB-en.
Igen, igen. Azon kint voltam egyébként, az csodálatos volt.
Jegyüzértől vetted, vagy
Nem, én akkor sportolóként jutottam be, bár igaz, hogy, hogy körülbelül úgy álltam, mint ahogy most is, ugyan 65 ezeret teltházat írtak a tudósítások, de szerintem esküszöm többen voltak, mert én ahogy nézegettem, azért a alsó karéjon körbe hármas sorban álltak az emberek, úgyhogy minimális számú üres hely volt, tehát szerintem azért még feszegették ezt a határt egy picikét.
Egy gyanús, hogy lehetett olyan, hát az Európa Liga döntőn is, ott is kint voltunk, hogy ott is volt egy mozgás lefelé.
Igen. No, mik voltak az első benyomásaitok erről a mérkőzésről, amelyen azért egy momentumot emeljek ki, ha már itt a múltba is elévettünk 86-ig. Én viszonylag sok mérkőzést láttam személyesen, helyszínen, televízión keresztül. Én magyar játékostól nem nagyon emlékszem olyan gólra, amilyet Szoboszlai Dominik rugott, hát talán Törőcsik András óta, ő volt még hasonló, aki képes volt mondjuk 3-4 embert átfűzve a kapuba lőni a labdát, egy kötényel indítva, vagy közbe kiosztott, nem is tudom, közbe osztotta ki a kötényt, vagy rögtön kezdésnek. De hát ez egészen zseniális momentum volt. Én, aki viszonylag higgadtan próbálom nézni a mérkőzéseket, ugráltam és öklöztem a levegőben ott a stadionban. Magával ragadó pillanat volt, szerintem ez a sport igazi varázsa.
Meg lehet, hogy el is döntötte az a meccset, nem?
Hát
szerintem az tipikusan egy olyan momentum volt, ami az totál megfektet, ha te vagy az ellenfél, és elképesztően feldob, hogyha a te csapatod rúg egy ilyen gólt, és ezt onnan látod, és előtte, főleg úgy, hogy előtte azért szenvedtél. És fogcsikorgatós mérkőzés igen. volt. Odáig, bár már a második fél idő elején is a magyar válogatott lényegesen jobban játszott, mint az elsőben. De hogy aztán jön egy ilyen teljesen elővesz Szoboszlai varázspálcát gyakorlatilag, és csinál egy ilyet. Ez még FIFA-ban, tehát otthon FIFA-zol a PlayStation-on, ez még akkor is jó gól.
Kicsit arra emlékeztet, amikor biztos veletek is volt ilyen, hogy tudom, focisztok, vagy igazából bármilyen sportág, mi egy időben eljártunk jégkorongozni egy baráti körre, és ott is volt egy ilyen közöttünk, aki annyival ügyesebb volt, hogy volt egy pillanat a játékunknak, amikor hogy gondolt egyet, és akkor ütötték gólt. És egy kicsit ez volt nekem is az érzésem, hogy jó, akkor most Szoboszlai fölhúzta magát, és elindult, és akkor ő most beveri.
Hát, hogy Szoboszlait fölhúzta a 8-as játékos nevét, meg nem mondom most így fel.
Jankovics,
oké.
Okay. Köszönjük neki innen is, a Karabag kiváló futballistájának, hogy hozzájárult ez a csodálatos pillanathoz.
Motiváció.
Azt Dominik egyébként nem árulta el a sajtót, hogy mitől húzta föl magát, de fölhúzta, vagy mitől húzta őt föl, de azt elmondta, hogy ez kifejezetten szereti, ha fölhúzzák, mert az még jobb teljesítménye sarkolja, hát akkor legyen így.
Hát bolond lenne egyébként megmondani, hogy minden meccsen ezt hallgassa, bár az is igaz, hogy ezek után nem biztos, hogy sokan szeretnék ezt a technikát alkalmazni ellene.
Inkább mindenki csöndben marad.
No, ha már Szomoszlai, akkor ti hanyast adtatok volna neki? már csak azért is, mert a SofaScore az egy 10-essel jutalmazta, a nemzeti sport csak 9-essel jutalmazta csak.
Utálom az osztályzásokat.
Na de mégis mindig a klasszis, amikor... Európa klasszis vagy világklasszis teljesítmény volt ez a
hát a klasszis az mindenképpen klasszis, aztán hogy mit teszünk ki elé, az mindenkinek az egyéni ízlése szerint. Hát minimum 9.
Áron?
Ha 10-es listán értéked.
Ez lett volna a kérdésem egyébként, hogy mennyiből.
Hát majd maradjunk a 10-es listánál.
Én megszavazom neki a 10-est olyan szempontból, hogy a válogatottban lőni egy másfél perces duplát, amivel eldöntesz egy tétmérkőzést, ennél többet szerintem nem kívánhat valaki egy kreatív támadó középpályástól bármilyen mérkőzésen.
Csapatkapitánytól.
Egyébként amikor mondtad, hogy ilyen gólt én egyetlen hasonló, de abban sokkal nagyobb, nem volt ilyen szép, és nagyobb volt a szerencse szerepe, Illés Bélának volt egy Svájc ellen, amikor Knézien, ő már azt mondta, Knéz volt a kommentátor, gyakorlatilag könyörgött neki, hogy lőd már el, mert egy, nem is tudom, egy ilyen 40 méteres kontrából egy ilyen 40 méteres szóló, de az a közel nem volt ilyen látványos, de az jutott eszembe, hogy ott is áthámozta magát mindenkin, aztán a végén valahogy begurította, de hát ez sokkal, hogy mondjam, ez is sokkal simább volt, meg látványosabb.
Hát vagy legalábbis olyan sebességkülönbség volt a egyik meg a másik három vagy négy játékos között, aki ugye próbálta megállítani, és olyan ütem előnyben került folyamatosan a Dominik, és olyan szinten tartotta bokán eközben a labdát, ami lenyűgöző volt. Kit emelnétek ki még erről az utóbbi mérkőzésről?
Pont készültem egy aprósággal, mert egyébként aztán majd vitatkozzatok, hogyha ti máshogy gondoljátok. Nekem Balog nagyon tetszett. Szerintem ahhoz képest, hogy be volt dobva a mély vízbe, még így is, hogy valójában nem volt számunkra olyan hatalmas tétje. Egy pici volt, de nem olyan nagy.
Egyszer hibázott szerintem az egész mérkőzésen, vagy látványosabban.
A vége felé, ugye?
Igen, amikor egyszer kívülről fogta a kitörő.
Szerintem elfáradt a végére, főleg mentálisan, de...
De tényleg jól futballozott.
SofaScore, ha már szóba került, 6 tisztázás, 2 szerelés, 2 interception, tehát ez a megelőző szerelés, amikor még azelőtt kilép és megszerzi a labdát, hogy az ellenfél az eljutna. A földön,
szabad labda felvétel.
Földön vívott párharc 6-ból 5 megnyerve, légi párbajból 4-ből 3 megnyerve, minden mellé 85%-os passzpontosság. Tehát ez nem egy rossz statisztika.
Lenyűgöző egy olyan fiatal játékostól, aki elvétve jut szóhoz a csapatában.
És emellett pedig nekem kifejezetten tetszett az, hogy az volt a benyomásom, hogy nagyjából az az ő szerepe, hogy amikor nálunk van a labda, akkor kimegy egy ilyen jobb hátvéd pozícióba, hogy aki eredetileg onnan indult, tehát jelen esetben Bolla, ő akkor mehessen föltámadni. Szerintem nagyon-nagyon jó volt, nekem ő abszolút kimagaslott, meg hát nyilván a Nagy Ádám rajongói klub elnökeként nekem kötelességem őt is bemondani.
Na tessék, akkor Nagy Ádámnak hány interception-e volt, mert én egyre konkrétan emlékszem a nagyon sok közül, pontosan a Szoboszlai gólját megelőzően, amikor megelőzött egy felszabadít, montenegrói felszabadítás után leolvasta a játékot, megelőzte a támadót, aki ment a labdáért, a levegőből rúgta ki egyből Szoboszlaiék irányába a labdát a szélre, a jobb szélre, ahol rögtön 2-1-es szituációban voltunk, és ez is okozta a zavart, mert ott hirtelen nem tudták, hogy akkor Szoboszlaira figyeljenek, vagy a mellette lévő, hát nem tudom, ki állt mellette magyar játékosra, és innen indult az a betörés, az az akció.
Igen, hát a Nagy Ádámnak nem sikerült jól a Bulgária elleni mérkőzés, nincs egyedül ezzel a helyzettel a válogatott tagjai közül, de a Montenegro ellen megint nagyon-nagyon jó volt, és szerintem közre játszik az is, hogy dolgozhatott benne, hogy hát nem lehet az, hogy egy ilyen rosszul sikerült mérkőzés után most megint kevésbé sikerüljön jól a mérkőzése, de hát nekem ők, meg hát nyilván egyébként a nem mehetünk el a Dibusz Dénesnek a bravúriai mellett sem, akinek sokáig nem sok dolga volt, nyilván a gólról nem tehetett, mert olyan közelről az ember nem tud kivédeni egy ilyen fejest. Egyébként meg szerintem nagyon jó volt. Hát a Kulácsi Péter most egy kicsit úgy érzem, hogy gondban van, hogyha az EB-n szeretne szerepelni.
Már csak azért is, mert nem véd
hát
a klubjában.
Jó, de mondjuk a Rossinál ezt tudjuk, hogy nem feltétlenül
de azért
probléma.
Ez hosszú távon
nyilván
azért nem lesz jó.
Más.
Igen. Nagy Ádám, nekem is nagyon tetszett nyilván. Dibusznál az érdekes, hogy most nézegettem még a Vice-Scoutnak a statisztikáit, tehát azok még ugye frissülnek, hiszen nincs meg az összes, tehát a úgymond ranglisták, azok még nem a végleges állást tükrözik, azok néhány nap múlva lesznek meg. Ami érdekes Dibusszal kapcsolatban, hogy azt mondom, kevesebb védése van, mint Gulácsinak volt az előző selejtezőkörben, viszont van egy ilyen mutató, hogy prevented goals, hogy hány gólt akadályoz meg, és az meg jelentősen jó viszonylag, tehát az egy ugrás ahhoz képest, de hát ebben benne vannak ez ilyenek. Mondjuk, ha olyan mérkőzés van, ahol az ellenfél sokat lő kapura, akkor Cordibus igen megnyugtató megoldás tud lenni, mert szerintem így labdafogásban, mert reflexekben egészen szenzációs, és most azért ez joggal, ez kiteheti így, bekeretezve, vagy nem tudom, tudod, régen, amikor az ügynököknek így házaltak, hogy az ügynökök, hogy a videót összevágták még a klasszikus, és azért most már erre nincs szükség, de hogy ezt a négyes védést azért be lehet mutatni.
Hát az egészen káprázatos
volt. Az volt a vicc a meccsen, hogy milyen csalóka, hogyha csak ránéz a statisztikára az ember, hogy a montenegrói XG, a kidolgozott helyzetek minősége az magasabb volt, de hát az szinte mind abból az egy helyzet sorozatból jött. Abból azért mégiscsak egy gólt lehet maximum elérni, bármit is mutat.
Hát akkor 2-2 lett volna éppen.
Akkor 2-2 lett volna.
Ugye, és erről az jut eszembe, hogy meg nem mondom, melyik csatárral beszélgettem, vagy olvastam egy interjút, ami nagyon őszintén elmondta, hogy hát lehet, hogy én lőm az egyetlen gólt, mondja, és mindenki nekem ad 9-es osztályzatot, de hogyha a kapus nem csinált egész meccsen semmit, csak utána véd egy óriási zicserben, akkor valószínűleg inkább ő volt a meccsembere, és én ezt tudom, hogy akkor ő a meccsembere, nem pedig én, akiről beszél a sajtó, mint ahogy mi is most ugye Szoboszlait emeltük, hogy milyen fantasztikus a játszott, és egyébként igen. De hát ehhez a teljes meccsképhez kellett az, hogy annál a 2-1-es szituációnál ott 2-3 bravúrt is bemutatott egymás után.
Még egyet, meg előtte is volt egykezes. Így belegondolom, az egész selejtező sorozatban azért Dibusznak a védései nagyon kulcsfontosságú pillanatokban jöttek. Tehát a szerbek ellen is, amit védett, az is óriási volt, és mindegyik olyan volt, ami így, hát ezek azok, amik így elbillentik, ahogy mondjuk a Szoboszlai extra megoldása. Elbillentette támadásban, ugyanúgy mondjuk Dibusznak ezek az extra védései szintén el tudnak billenteni, és lehetnek különbség győzelem és döntetlen között. Tehát mondjuk, ha csak ezeket a bravúrokat, meg mondjuk a szerbek ellen itt nézzük, akkor az kapárból -4 pont, ha azok nincsenek.
Nagyon érdekes annak az összehasonlítása is, mondjuk a két meccs függvényében, hogy Bulgária és Montenegro elleni meccsek függvényében, hogy Bulgária ellen többet lőttünk kapura, 20-at, most csak 17-et, bolgárok csak 3-at, abból ugye szereztek 2 gólt. Tehát igazából ott sem játszottunk rosszul, csak ott is kicsit inkább erőlködve próbáltunk, és nem volt igazából eleje a játéknak, pont úgy, ahogy egyébként most is erőlködtünk, domináltunk, erőlködtünk, de nem volt igazán eleje a játéknak a támadó harmadban, nem voltunk igazán pontosak, feszesek, egészen addig a 69. percig, azt hiszem akkor lőttük a gólt, vagy 66, hát valami ilyesmi, 66. 7. percig, nem tudom, amíg
66,
amíg jött Szoboszlai, gondolt egyet, pontosan jött Nagy Ádám, megelőzött egy embert, oda passzolt a Szoboszlainak, aki gondolt egyet, és becipelte a labdát.
Nem hiszem, hogy az meglepetés lehet annak a fényében, hogy ugye nincs Alai, nincs Varga. Azért a válogatottban azért a veszély nagy része az vagy Szoboszlaitól jön, vagy tőlük általában. És mondjuk Ádám Martin azért hozzátette a magáét azzal, hogy
hát gólpassz,
itt pedig egy nagyon szép gólpasszt adott. Igen, de hát azért szerintem a selejtező sorozat alapján azt kimondhatjuk, hogy azért ő második opció, legjobb esetben is. Sőt, még
de egy jó második opció.
Egy jó második opció, de még azt se ért, tehát ő nem is érzem ilyen betonbiztosnak még a helyét, tehát ugye csak 23-an mehetnek majd az EB-re. Ott szerintem nagyon forma alapon fog dönteni Rossi, hogy kit fog vinni, és de hogy tök jó hozzátette most a magáét, de azért az szerintem Vargával jobb volt. Tehát több pár harcot nyer, mozgékonyabb, jobban bírja, gólveszélyesebb. És Salai is azért ilyenkor nagyon számít, főleg azért, mert szerintem megosztja az ellenfél figyelmét.
Nem lesz egy pólusú játék. Egyébként rá is akartam kérdezni, hogy Litvánia, Bulgária és montenegrói mérkőzéseken nem éreztétek azt, hogy azzal, hogy sok a hiányzó, vagy egyre több a hiányzó, mert ugye úgy fogytunk el a végére, hogy elfogytunk, egyre inkább egypólusúvá válik ez a válogatott, és egyre inkább könnyebb feladatot szolgáltatunk az ellenfélnek azáltal, hogy nagyon sokszor éreztem most is azt, hogy keressük a Dominikot, mert majd ő ad egy jó paszt, egy kulcspaszt, levesz egy csellel egy játékost, vagy megindul, és az a pályának az a kétoldalisága, ami korábban megvolt, hogy nagyon sokszor telítettük túl az egyik oldalt, és forgattunk gyorsan át a másik oldalra, erre most nem nagyon láttam példát, vagy nem volt lehetőség, pontosabban olyan játékszituációkból láttunk példát, mint például az első góleti montenegrói fölszabadításból, amit lefülelt a Nagy Ádám, most már sokadjára mondom, annyira tetszett az nekem, ne haragudjatok, de az a fajta tudatos támadásépítés, ami korábban jellemezte ezekkel a játékosokkal kiegészülő válogatottak, abból most kevesebb volt. Tehát könnyebben kiszámítható lett így a válogatott játéka? Ezért tűnik inkább erőlködésnek a támadásvezetésünk, vagy tűnhetett inkább?
Talán. Vagy szerintem ez természetes egyébként, hogy mondjuk Szoboszlai felé gravitál ilyenkor a magyar játék, amikor nincs a támadásoknak úgymond a fókuszpontja, de az első számú center az kiment. Jó, van Ádám Martin, de mégis aki kicsit másképpen játszik, és Sallai szerintem ott nagyon-nagyon sokat számít, hogyha ott van. Szóval szerintem ez természetes, meg hogy az nem kifejezés, hogy Szoboszlai felnőtt ahhoz, hogy itt most adott esetben tényleg fogainál fogva át kell ráncigálni a csapatot időnként, de persze a csapat körülötte meg, tehát Szoboszlai ezt nem tudná megcsinálni, ha mondjuk körülötte a csapat azért nem működne legalább adekvát módon, mert ez nem egyéni játék, ahogy ő is mondott, de az egész elképesztő egyébként, hogy az utolsó három meccsen 3 gól, 2 gólpassz, meg 2 második asszisztnak megadott dolog, tehát ugye a szabadrúgásra, meg az, ami öngól lett, tehát nem lehet megadni asszisztnak. Gyakorlatilag minden, ami az utolsó három mérkőzésen jött, az és gól lett, az Szoboszlaihoz köthető. Az egész lövések számában például mai játéknap előtt, Ronaldo, Mbappé és Stanchu van csak Szoboszlai előtt. Rengeteget lő. Tehát a magyar lövések, nem is tudom, szerintem majdnem egy negyede, körülbelül egy negyede, azt szerintem Szoboszlai, vagy még talán jobb is ez az arány. És nagyon jó, ahhoz képest, hogy sokat lő távolról, nagyon jól találja el a kaput ezen kívül, de hogy mindenben, az összes magyar lövés, kb. 40%-ot írtam fel. Baromi jó cselmutatók, nagyon jó nyert párharc mutatók támadásban, rengeteg progresszív megindulás. Egész egyszerűen annyit csinál, hogy természetes szerintem, hogy a csapat is elfelé gravitál, hogy van egy ilyen képessége játékosa, a csapat is úgy dolgozik körülötte, hogy megpróbálja ez a kiemelkedő képességű játékosa kihozni a legtöbbet Gábor. És ami nagyon jó, hogy Szoboszlai nem az van, hogy mintha, nem tudom, az az érzése, mintha nem lenne benne kétség.
Nincs. Ebben biztos vagyok, mert a...
fürdőzik ebben a szerepben.
Pont azt akartam nektek mondani, hogy nem tudom, mennyire emlékeztek a legelső éppen Bulgária elleni meccs hazainál, utána azt mondta az újságíróknak, hogy ő kifejezetten úgy ment be az öltözőbe a társaihoz, hogy mondta, hogy aki parázik, az adja neki a labdát, majd ő intézi. És ezt érzem rajta, hogy bárhonnan felszívja, tényleg oda megy, jó, akkor adjad, majd én csinálom. És viszont ennek van egy olyan árnyoldala szerintem, és Bulgária ellen nagyon ezt éreztem, aztán egy idő után Montenegro ellen is, ugye a túloldal, hogy elkezdtek már azzal foglalkozni a játékosok, hogy jó, akkor inkább odaadom neki majd ő, hogy nem megy, érezzük, hogy nem megy, akkor majd a Szoboszlai elintézi nekünk.
Igen, hogy amikor nem is a 2016-os EB-n volt a portugál válogatott támadó játékának egy ilyen folyamatábrája, aminek bármilyen opciót választotta a vége, mindig az, hogy Ronaldo kapura lő.
Ez valahol ösztönös, tehát hogyha bármilyen sportot, csapatsportot űz az ember, és van egy fölfelé kilógó embere, akkor egyszerűen ösztönösen úgy vagy vele, hogy hát akkor persze, hogy őt fogom megjátszani, mert ő lesz az, aki majd eldönti ezt a dolgot. Tehát én ezzel most nem tudom, a többieket akartam lehúzni vagy ekézni, csak ez volt a megfigyelésem, hogy teljesen magukba szívták a játékosok ezt, hogy majd akkor odaadom neki, és akkor úgy majd ez működni fog, meg majd ő elintézi, és hát Montenegro ellen elintézte, Bulgária ellen is voltak éppen ugye
Hát ostorozta is magát, amiatt a helyzet miatt, ugye a sajtótájékoztatón vagy utána, hogy azt neki ott be kellett volna lőni, és ez még most is foglalkoztatta a montenegrói meccs után, ezek szerint annyira bennmaradt, meg kiemelte különösen. Ha már Dibusz Dénes egyébként vette a bátorságot és Messihez hasonlította Szoboszlait, akkor nekem az a párhuzam jut eszembe, hogy a Messivel felálló Barcelona is akkor volt igazán nagyon erős, amikor volt egy Neymar meg egy Suárez mellette. Akkor voltak igazán kiszámíthatatlanok és tarthatatlanok, és akkor értek fel többször is a csúcsra. Amikor egyedül maradt, kvázi, akkor is rengeteg zseniális megoldása, meg nagyon magas statisztikai mutatókat produkált, de csapatszinten mégis mint a hatékonyabb lett volna az, és ugye ez tulajdonképpen alá is támasztja, amiről most beszélgetünk, hogyha van egy Vargánk mellette, van egy Sallaink mellette, akiktől hasonló megoldások várhatóak, akkor nyilván kiszámíthatatlanabb lesz az ellenfél számára a magyar csapat támadó játéka.
Szerintem nem szabad elfelejteni elfelejteni az összehasonlítás mellett sem, hogy nem véletlen, hogy ugye Barca egy klub, és nem egy válogatott. Tehát ha emlékeztek rá, hogy hány évig mondták ezt a Messinek, hogy jó, de hát a válogatottban hatott meg semmi. Igen. Ugye nagyon sokáig nem is nyert semmit a válogatottal. Itt ez a Rossinak a munkáját dicséri igazából, hogy egy működőképes rendszert kialakított a rendelkezésre álló játékosokból, de hogyha egyszerűen nincs a Szoboszlai mellett, vagy csak nagyon kevés más alkotó elem, aki képes arra, hogy megossza az ellenfél védelmének a figyelmét, akkor abból kell főzni, ami van, ahogy szoktuk mondani, és itt meg nem tudsz igazolni egy Neymart még mellé.
Abszolút, tehát én teljes mértékben híve vagyok annak, hogyha van egy klasszisod, akkor a klasszisod erényeire
építsünk. Meg ha megnézitek, azért válogatott szinten ez egy szerintem nagyon gyakori jelenség, hogy van egy kötőjel három klasszis játékosod, aki tényleg klasszis, és akkor hozzájuk kell valamennyire igazítani a csapatot, és olyan csapatot kell létrehozni, ez talán fontosabb, olyan csapatjátékot kell létrehozni, amiben kiemelkednek ezeknek a kiváló játékosoknak az erősségei, ahogy mondjuk tényleg az argentinok most meg tudták csinálni, hogy Messi dependens a csapat, persze, hogy Messi dependens, de hát mindenki úgy dolgozik, hogy Messi a lehető legjobbat tudja a relatív legkisebb, tehát megmaradjon az ereje arra, hogy eldöntse a mérkőzéseket. És vagy hogy ilyen szempontból például a norvégok tök jó ellenpélda. Igen, hogy ahhoz képest, hogy ott van náluk Ødegaard és Haaland, egy világklasszis középpályás, és a világ szerintem egy jelen pillanatban egyértelműen legjobb csatára, ennek ellenére közelében nem voltak gyakorlatilag a kijutásnak. Ami azért, ha azt mondod, hogy két ilyen játékosod van, és a közelében
van mellette azért egy-két komoly játékos, aki topligában játszik.
Megnézed a norvég keretet, gyakorlatilag nem érted, hogy miért nem jutnak el legalább a második helyig, és nem jutnak el legalább a második helyig, és mondjuk, nem tudom, és Skócia az, nem hiszem, hogy köröket verne rájuk játékos minőségben. Szóval igazából ez nagyon sok, de hogy ez nyilván korábban is volt nekem, például a most kimondottan az jutott eszembe, amikor még emlékeztek Zlatko Zahovicra, szlovén válogatott kultuszősére, amikor egész elképesztő teljesítmény nyújtott sorozatban a válogatottban, és akkor tényleg őt volt, de hogy volt mögött egy ilyen támogató, egy olyan támogató játék, amivel ő ki tudott emelkedni, aztán az azt hiszem, hogy egy világbajnokságon teljesen széthullott játékban, meg öltözőben, meg minden szempontból, és ez egy marha nehéz egyensúly, és nagyon érdekes volt Szoboszlai után a nyilatkozataiban, ahol mindig hangsúlyozza az, hogy csapat, nem egyéni játék, és tök igaza van. Egyrészt azért, mert nagyon fiatal is ő a csapatkapitány, tehát az öltözőben nem biztos, hogy jól csapódna vissza, hogyha. Másrészt, mert szerintem teljesen komolyan gondolja, mert ha nem dolgozna így körülötte a csapat, akkor biztos nem tudna ilyen teljesítmény újítani.
Kifejezetten elzárkózik ő a sztár jelző, vagy sztár effektus jelző elől, ami nekem egyrészt furcsa, mert szerintem az. Tehát aki itt a Liverpool 70 millió euróért vásárol meg, aki azóta is minden mérkőzésen azt bizonyítja a Liverpoolban is, hogy hát ott is a top kategóriába tartozik. Az újságírók, a szurkolók, a statisztikusok, mindenki el van ájulva ettől a debütálástól. Hát arra én minimum Európa klasszist mondok, aztán hogy lesz-e világklasszis, azt mondjuk a következő évek döntik el, hogy tudja ezt a szintet tartani, vagy ad abszurdum még emelni, fokozni, mert nyilván, hogyha valaki 4-5-6-7-8 éven keresztül tud ilyen szinten és ilyen formában futballozni, abból válik világklasszis. De jelen pillanatban azért én mondjuk sztárjátékosként nyugodt szívvel tudom
mondani. Ezt nyugodtan lehet, de hát mondani. Igazából nem az ő dolga, hogy beleálljon a saját hype-jába, a hype-ot úgyis megcsináljuk mi.
Ja, nem is kell, persze.
Ilyen szempontból.
Egy dolgot emelnék ki még erről a mérkőzésről, és kíváncsi vagyok a véleményetekre.
Illetve nyilván az ő játékot csinálja meg.
Igen.
Aztán nagy, meg a média erősíti.
Nagy Ádám is kiemelte, hogy Montenegrótól azt várták, amit kapták, ütöttek, vágtak, mint az ipari áram, amit egyébként a statisztikák is bizonyítanak, mert 12-21 volt a szabálytalanság szám, összesen 11 sárgát osztott ki, a spori hetet kapott ebből Montenegró, és kicsit azt is éreztem, hogy főleg a második bekapott gól után váltak kifejezetten agresszívvá, vagy akkor a szabálytalanságok már nem csak a megállításra irányultak, hanem azért vágjunk már oda rendesebben is, gyerekek, típusú szabálytalanságok voltak. Volt a pont a Dominik ellen volt egy a középpályán, amire úgy föl is ördült ültem, bár nagyon messze ültem fönt a lelátó tetején, de az föntről is nagyon csúnyának nézett
ki. Az se volt szép, amiből a szabadrugás lett a harmadik gólnál.
Igen.
Tehát abból szempontból, szerintem az még nem volt olyan csapat, amely legyőzött volna délszláv válogatottat, és ne fájt volna neki. Ilyen szempontból, szóval szerintem egy viszonylag megbízható feature.
Azért én fölhívnám a figyelmet egy nagyon érdekes párhuzamra. Ugye azért emellett a mérkőzés mellett játszottak egy Szerbia-Bulgária meccset is. És biztos megvan nektek, ugye a második félidő elején még masszívan 1-0-ra vezetett Montenegró, amikor a montenegrói kapus először a lábához kapott, majd ápolták egy 4-5 percig, majd jelezte, hogy tudja folytatni, majd megint lefeküdt a földre, megint eltelt 3-4 perc, amíg ugye eldöntötték, hogy lecserélik, és bejött ez a fiatal srác, aki szerencsétlennek pehje volt, mert kétszer nem tudott hárítani, egyszer meg egyébként nagyon nagyot védett annál a szabadrugásnál, de pehjére pont oda pattant a Nagy Ádám elé, aki szerint Szoboszlai szerint nem így akarta biztos, de hát ahogy látom, ők fricskázzák egymást rendesen, mert az Ádám meg azt mondta, hogy lát, végre egyszer nem volt önző, tehát azért osztják úgy egymást szépen az öltözőbe. Na de ez alatt az idő alatt szerintem, ugye miután párhuzamos volt a két mérkőzés, Bulgária a saját meccsén a 69. percben megszerezte a vezetést. Tehát az adott pillanatban még szerintem nem volt meg a mi két gólunk, tehát úgy jöhetett, hogy nem volt még. Adott pillanatban a montenegrőek úgy érezhették, hogy hoppá, ha tartjuk ezt az eredményt, és ott is ez marad, akkor mi bizony másodikok vagyunk. És ott volt 3-4 perc, amikor ez az érzet volt, na a magyar csapat abban 3-4 percben rúgott két gólt. Ebbe a pszichológiába próbáljuk meg megérteni ennek a helyzetnek a pszichológiába, hogy utána miért borult el a montenegrói csapat egy kicsikét jobban.
Én olvastam néhány portálon interjúkat montenegrói játékosokkal, még a meccs előtt, meg ma reggel is, és hát ugye az egyikük az a Kamály, aki a Kisvárdának a játékosa, tehát volt némi rálátása azért az itteni dolgokra is, és ő azt mondta, hogy úgy készültek erre az utolsó két meccsre, hogy tök mindegy mi van, ők 6 pontot akarnak. Akkor ők mindent megtettek, és nyugodt szívvel mehetnek aludni. Ez volt a hozzáállás, meg az, hogy ők jobbak voltak szerintük Montenegróban, mint mi, és hogy most ezt ők be akarják bizonyítani. Ez volt az alap helyzet. Utána ugye megszerezték a vezetést, és ugye a ma reggeli interjúkban meg már azt olvastam, hogy ők úgy értékelik ezt az egész meccset, hogy ők uralták a meccset, ők dominálták, vagy irányították, valami ilyesmi, ami nem igaz, de mindegy, ők érezhették így. És azt mondta az egyikük, azt hiszem a gólszerző, és nem is a Kamály, de hogy azt mondta, hogy ők tudták. Tehát ők a meccs közben megtudták, hogy az állás
van. Fölhördült a stadion a meccsben, mert nyilván nézegették az emberek az eredményeket, és akkor volt egy pillanat, hogy hörgött a stadion, amikor Bulgária megszerezte a vezetést Szerbiában.
És azt mondta a Kamály, hogy nem értik, hogy mi történt 3 perc alatt.
Hát ugye ez, a két gól. Szerintem ez, hogy akkor volt egy ilyen ugye a minden mérkőzésnek megvan a pszichológiája, és lehet, hogy nem állt le az egész montenegrói csapat, csak lehet, hogy volt egy olyan pillanatnyi rövid zárlat, amit mi meg pláne Dominik és a Nagy Ádám és az Ádám Martin hármasa zseniálisan használt ki, azt ne felejtsük, hogy Ádám Martin milyen szépen készítette le azt a második gól előtti paszt, az gyönyörű volt szintén.
Hát ez húsba vágó lehet, hát hogy azt érzed, hogy minden összeállt ahhoz, igen, hogy megtörténjen az, amire nem tudom, 5% volt a matematikai esély, vagy még kevesebb, és percek alatt összeomlik az egész kártyavár, akkor ez marad a feszültség, a düh, az elkeseredettség.
Hát szerintem ez benne van. A frusztráció ilyenkor totál kijön belőled azért, hogy azért tudod, hogy közel van hozzá. Szerintem abban ha az nem is igaz, hogy irányították a meccset, de abban igaza van azért, hogy 65 percig az ő meccstervüknek tökéletesen megfelelt az a mérkőzés. Tehát ők nyilván abban biztosak voltak, hogy túljátszani nem fognak minket.
Hát nagy zicserünk nem volt, ugye ebben túlharcolni, az időszakban, igen, ez inkább erről szólt.
Azt meg tudják akadályozni, hogy a magyar csapat helyzetbe kerül, belegondolunk, gyakorlatilag 150 plusz percen keresztül a magyar válogatott a két meccsen. Nem került helyzetbe Montenegró ellen, ami komolyan vehető helyzet volt. És tényleg úgy gyakorlatilag az ő maximumhoz ilyen szempontból közelet teljesítettek. Meg volt a gól, magyar válogatottat megbénították, amennyire meg lehetett bénítani. Aztán, amikor már pont jól alakulna minden, hirtelen jön egy ilyen egészen elképesztő gól. Szerintem inkább egyébként a gól maradt bennük ilyen totál mélyütésként, hogy ezt így egyszerre nehéz megemészteni, ami ott történt. És amíg megemészették, addig megkapták a másodikat, onnan pedig szerintem az várható volt. Olyan szempontból egyébként örültem, hogy nem mentünk bele ebbe. Tehát ezen a selejtező sorozaton én már többször vakartam a fejem, nyilván elsősorban Bulgáriában, hogy a hülye sárga és piros lapok versenyében azért a magyar válogatott elég jól beszállt. De tényleg, tehát a teljesen felesleges, hogy Kalmár meccs után Kerkez ellenfél 16-osánál összeszed két sárgát, és ilyen kipa, tehát ezek annyira nem hiányoznak az ilyenben, és a montenegrói meccsben benne volt az, hogy egyszer azért valaki elborul, és úgy dönt, hogy mégis a beleáll ebbe a montenegrói arcába, ha már rugdosodnak, és szerencsére nem.
És ugye számít, mert hogyha itt valaki piros lapot kapott volna, akkor az EB-n ki kell hagyni
a meccset. Főleg ezért, tehát itt most belemész egy tömegverekedésbe, az ugye nagyon menő, és a közönségnek is megvan a szórakoztatás, az a nem menő, hogy kapsz érte mondjuk egy vagy két meccs eltiltást.
Nézzük egy kicsit a nagy totált. Marco Rossi azt nyilatkozta erről a nagy totáról, hogy tulajdonképpen a elmúlt 5 évének a tevékenységét két részre osztaná. Volt egy Covid előtti időszak, és egy Covid utáni időszak, és hogy igazából a Covid utáni időszakra állt össze az, amit ő szeretne, előtte pedig nem. Ezt valamilyen szinten a számok is alátámasztják. 14 győzelem volt előtte, 15 utána, ellenben 12 vereség és 4 vereség. Tehát míg 21 előtt, vagy 21 szeptember előtt addig néztem meg egyébként, vagy kikaptunk, vagy nyertünk inkább. Most inkább kevésbé kapunk ki, több a döntetlenünk, és ugyanannyitszor, sőt egyszer többször is nyertünk.
De ki mondta a meccs után, valamelyik, nem tudom melyik játék nyilatkozta, és teljesen igaza volt, szerintem nem Szoboszlai volt, talán Lang, hogy a montenegrói meccsen mondta, hogy az ilyen meccseket korábban néha elvesztettük.
De a Litvánia ellen is elvesztettük korábban, és szerintem a Bulgária meccset
de hogy ez
is elvesztettük korábban.
Szerintem ez a leírása azért tökéletes volt, mert hogy ez a szerintem nagyon nagy hasonlóság volt. Most a Montenegró elleni két meccs, meg az előző VB-s sorozatban az albánok elleni két meccs között, és az a két albán meccs elment, és az okozta, hogy a magyar csapatnak nem volt esélye kijutni a világbajnokságra. Most meg ebből a két montenegrói meccsen, ami tényleg vérhúgyozós, szenvedő és borzalmas nehéz volt mind a kettő, az első az konkrétan szerintem szurkolói szemek körülbelül élvezhetetlen volt, ez a második ez legalább élvezhető volt, és a második fél kimondottan élvezhető volt, de hogy ez pont az, ami ellen nagyon nem szeretett eddig a válogatott játszani. Beállnak, rúgnak, csípnek, harapnak, erősek, erőszakosak, meg tudják állítani a magyar támadójátékot, és még meg is szerzik a vezetést, ami a legrosszabb ilyen ellenfél ellen, és ennek ellenére lett a két mérkőzésből végül 4 pont, és azt totál aláírom, hogy ebből lehet, hogy korábban 1 vagy 0 lett volna.
Ha ezt hozzáteszük, hogy az utolsó 4 meccsen 8 pontot szereztünk, úgyhogy mind a 4-szer hátrányban voltunk, akkor az úgy Szerbia ellen is hátrányban voltunk, igaz? Litvánia ellen is hátrányban voltunk, Bulgária ellen is hátrányban voltunk, Montenegró is, akkor az úgy eléggé elgondolkodtató, hogy mindeközben egy felére csökkenő kezdőcsapat létszámmal mit hozott ki ez a közösség ezekből
nekem,
a
mérkőzésekből. Nekem igazából ez a meggyőző, hogy amikor mondjuk a 25 játékos, akit alkalmazott addig, vagy bevetett addig Rossi, és tényleg a 25-ből nem tudom, 13-14 vagy sérült, vagy pedig durva meccs hiánya van, meg játékperc hiánya van. És ezt képest szerintem senki nem várhatott ebből ilyen gála menetet, mert hogy ez azért a magyar válogatott keret mélységével azért nem könnyen pótolható veszteségek, és ennek ellenére nem csak az abszolút minimumot hozta, hanem mondjuk így az utolsó két meccsen még 4 pont, az nagyon jó jel. És nagyon jó jel, hogy egy ilyen montenegrói meccset sikerült megnyerni és megfordítani. És ez kell, mert hogy ez kellett ez a fejlődési lépcsőfok, hogy a magyar válogatott az hozzá hasonló képességű, nagyon kellemetlen, adott esetben elég sok jó elit vagy elit közeli bajnokságban játszó csapattal, a játékosokkal felálló csapatok ellen is hozza az eredmény, ne csak a nagyok ellen, meg ne csak a kicsik ellen, úgymond. Mert azért, amikor Rossi a kispadra került, akkor az első EB-s elejtező sorozata az azon ment el, hogy a szlovákok ellen oda visszavereség, a VB-n azon ment el a közvetlen kiutási esély,
Albánia.
Hogy Albánia oda vissza megvert a Magyarországot, és hogy az ilyen nagyok ellen ugye nem volt gond, hiszen már az EB-s elejtező sorozaton, ami után szerencsére az NL pótselejtezőt ért, de hogy ott is Horvátország ellen megvolt a két mérkőzésből, legalább az egyiket sikerült megnyerni, másikon Angliában sikerült pontot fogni, Lengyelország ellen sikerült 4 pontot szerezni, és korábban azt mondtuk volna, ez kell, de ugyanakkor az buktat, hogyha 0 pontot szerzel az ilyen harmadik, negyedik kalapos ellenfél szemben. És ez sikerült levetkőzni, és ez egy nagy eredmény.
Akkor ebben lépett előre a válogatott lényegében? Abban, hogy azt a típus, kinőtte abból a típusú játékból, hogy nekünk a reaktív futball fekszik a jobb ellenfelek ellen, gyors kontratámadások, súlypont áthelyezésekkel, nagyon jól eredményesen tudunk futballozni.
Ahogy nő a presztízsed, egyre kevesebben lesznek hajlandók arra, hogy azt játsszák, ami neked fekszik.
És egyre több csapat van így most már velünk, ahogy ilyen látom. Erre egyébként megpróbáltam rákérdezni a Dominiknál a sajtótájékoztató, ő szerintem kicsit félreértette a kérdést, mert azt kérdeztem tőle, hogy mennyire érzik az ellenfelek tiszteletének a növekedését irányába. Ő pedig ezt úgy fordította le, hogy tehát mi minden ellenfelet tisztelünk, és ugye felhozta a montenegrói példát, hogy ott meggyanúsították őket, hogy nem tisztelték eléggé az ellenfelet, meg mit tudom én, amit el nem tudok képzelni, hogy miért. De én kívülről azt érzem, és főleg az ellenfelek játékából, játék elképzeléséből, taktika elképzeléséből érzem azt, hogy ebből az európai középszintből mi odáig növekedtünk, hogy most már a hozzánk hasonló válogatottak kifejezetten óvatosabban nyúlnak a magyar válogatott elleni taktikához. Megvan bennük a kellő tisztelet, és félsz annak irányába, hogy ez azért egy jó csapat.
Szerintem két dolog is változott. Egyrészt nyilván az eredményeket látják a többi nemzet tagjai is, tehát amikor a EB halálcsoportjából majdnem tovább jutott a lesajnált Magyarország Szoboszlai Dominik nélkül, akkor arra már nem tudják azt mondani, jó, de ezek csak a magyarok, és akkor még ugye sorolhatnánk a, nem tudom, a
horvátok elleni... Ligája, tehát az ilyen, igen, nemzetek Anglia, ligájában
Horvátország,
így,
Anglia, tehát hogy gyűltek ezek a skalpok, és egy idő után már nem lehetett félre söpörni az, hogy most volt egy jó meccsük, aztán mit tudom én, ez az egyik dolog, a másik meg én azt érzem, hogy
az óriási meglepetés kategóriából előre léptünk, ez várható.
Hát de mi magunk is. Tehát én azt érzem, hogy a Szoboszlainak ezzel a végtelen önbizalmával, meg azzal, hogy így húzza magával a csapatot, végre eljutottunk oda, hogy ha van egy kiki meccsünk, akkor nem úgy áll bele egy válogatott fejben, hogy hát jó, próbáljuk meg, aztán meglátjuk, mi lesz, hanem hogy bárkit ledarálok, aki idejön. És az lehet a világ legjobb válogatottja, és meg lehet domenni a FIFA ranglistán a 106. is, teljesen mindegy, átmegyünk rajta. És ezért van az, hogy sikerül megmenteni a pontot, nem kapunk ki itt-ott, behúzzuk a Montenegro elleni meccset, meg ezek a dolgok, mert mindenkiben az dolgozik, hogy de hát hiszen mi le tudjuk őket győzni, mert bárkit le tudunk győzni, és ez nagyon fontos, és apróságnak tűnhet, meg belemagyarázásnak, de én abszolút ezt érzem a játékosokon, hogy önmagukat máshogy látják, mint válogatott, nem az, hogy hát ha sikerül megoldani, hanem hogy igen, mi ezt meg fogjuk tudni csinálni.
Szerintem ebben annak nagy szerepe lehet, hogy nincs már az a teher, amit azért hát gyakorlatilag évtizedeken keresztül cipeltek a válogatottak.
De erre hogy nincs az siker, igen, az, hogy önmagukat igen, másképp látják.
Hogy igen. Nincs siker.
Ma már a magyar válogatott játékosai.
És azért a mostani kerettagok már abban vannak benne, hogy egy olyan csapatban jönnek bele, ami mondjuk szerepelt a legutóbbi két EB-n. Ami más. Mert azért azt nehéz, és egyre az idő múlásával szerintem egyre nehezebb volt cipelni, hogy azt mondja, 86 óta nem.
Hát utoljára 78-82-86-ban volt olyan, hogy három világversenyre egymás után kijutott a magyar válogatott. Az ugye három VB volt speciál, de közben EB-k is voltak, arra meg nem jutottunk ki. Ugye ott 72-ben voltunk utoljára, mármint 16 előtt. Tehát azért ez egy nagyon komoly teljesítmény, egy nagyon, ezek szerint most már nemzetközi szinten is elismerésre méltó, vagy figyelemfelkeltésre méltó teljesítmény.
És ha belegondolunk, hogy nyilván azért kulcsfontosságú szerepet játszott a korábbi kvalifikációkban az, hogy megemelték a létszámot, és most 24-es az EB, de mondjuk most csoport első a magyar válogatott, tehát a csoport első az bármilyen lebonyolítás esetén tovább jutott volna. Még a 8-as Európa-bajnokságra is, tehát arra már azt sem tudod mondani, hogy de csak azért vannak kint, mert felemeltén hát, nem.
És
nem
Szerbiát azért... oda-vissza, egy olyan Szerbiát, akit azért nem szoktak oda-vissza megverni. Ez tehát a legnagyobb válogatott.
Továbbra is nagyon megy a rosszéknak a játék a legjobb ellenfelek ellen, tehát ebben. Ez EB szempontjából azért jó.
Hát, mert mégiscsak a második kalapba kerülünk, tehát ott lesz egy olyan csapat biztos a csoportunkban, akit kvázi fölöttünk rangsorolnak.
Jó esélye kettő, mert a harmadik kalap az úgy néz ki, hogy ilyen halálcsillag jellegű lesz az is.
Elég komoly
tehát
lesz.
Ott is nagyon bele lehet nyúlni ott potenciálisan, hogy nézzük, Hollandia az biztos, azt hiszem.
Az olaszok kijutnak, akkor talán ők
akkor
is
az olaszok,
vannak.
És még ott van valaki.
Van aki ott ilyen... még több mindenki, hidd el nekem.
Mármint, hogy ilyen, tehát ilyen magasabb kalaphoz.
De hát nem
szoktunk.
Kell egyébként annyira messzire menni, mert a skótok is szerintem ott vannak, akik meg a spanyolokat
megverték.
Tehát, hogy azt se kívánom magunknak okvetlenül, hogy a skótokkal kelljen viaskodni, de amely a csehek, azt hiszem negyedik kalaposok talán már odáig.
Jó, tehát, mindenkinek az a vágya, hogy Csehországot kifogja a negyedik kalapból, tényleg.
Svájc, meg mit tudom
igen,
én.
Igen, azt hogy... leszögezhetjük, hogy annyira kiegyensúlyozottá vált az európai válogatott futball, hogy azt nem mondom, hogy nincs jelentősége a kalapoknak, hogy melyikbe kerülsz, mert pont ezt láttuk most is, hogy azzal, hogy a Nemzetek Ligájában nagyon jól szerepeltünk, és magasabb kalapból sorsoltak minket, egy viszonylag jónak mondott csoportba kerültünk. kerültünk, és ezt viszont bizonyítottuk is, hogy igen, de szinte kiegyensúlyozott a mezőny, tehát a harmadik, negyedik kalapból is kaphatsz olyat, akivel vakarod a fejedet.
Európai válogatott futball szerintem összességében ilyen nagyon, hogy mondjam, így nagyon összerázódott, tehát sok a jó közepes és jó csapat. Most az abszolút.
Az eriek verték meg a svédeket 3-0-ra, ugye? Pénteken, ha jól emlékszem, vagy
igen,
az előző.
Igen,
de szóval hát azért az ilyen eredményeket régen nem tudtál elképzelni. Igen, még egy 5-10 évvel ezelőtt.
Albánia csoport első. Hogy van, cseheknek még kiki meccsük lesz a kiutásért? A kiutásért?
Igen. Vagy Moldovával szerintem. Keverem már a csoport.
És az sem lefutott meccs egyébként.
De hogy azért ilyen szempontból Luxemburg nem tudott 17 pont Luxemburgtól? És a lejtezőkön azért az igen. És ugye ők még a Nemzetek Ligáján keresztül azért szerintem igen jó esélyük van. És ugyanakkor meg mondjuk egy Norvégiát már említettük, vagy Svédországot tök simán ki tudnak zúgni. Ilyen szempontból egy nagyon érdekes, meg izgalmas kvalifikációs szisztéma, és totál nem érzem azt egyébként, hogy amikor emelték 24-re, hogy higult volna a mezőny, ugye sokszor felhigult, szerintem itt totál nem lehet azt érezni, mert hogy van annyi jó csapat, igen.
Mert miközben kiegyensúzottá vált a válogatott a tudás, kiszélesedett az élmezőny, vagy középmezőnynek
a felső része, igen. Azt mondom inkább. És hogy ezek a csapatok annyira közel vannak egymáshoz, és ugyanakkor le tudják győzni a nagyokat, hogy egyáltalán nem érzek színvonal esésült.
Kérdezni fogok egy furcsát tőletek. Szerintetek miért van az, hogy egy 5 éve válogatott szinten egyre kimagaslóbb és elismerésre méltóbb eredmény produkáló szövetségi kapitánynál nem állnak sorba a klubcsapatok ügynökei top bajnokságból, vagy nagy bajnokságokból? Másképp kérdezve, szerintetek meddig tartható itt Marco Rossi? Ugye nyáron fölmerült, hogy Szaúd-Arábiából volt egy fényes 8, nem tudom én hány számjegyű ajánlat, amit elutasított. Hála Istennek, mondom én. De miért nem a Premier League-ből, miért nem a olasz bajnokságból valamelyik középélcsapat?
Szerintem azért, mert nem tartozik abba a körbe, ahonnan ezeket az edzőket válogatják.
Ezt hála Istennek mondom még egyszer a magyar válogatottra
nem,
nézve.
Nem, tehát olyan szempontból, ha mondjuk Rossi úgy lenne itt edző, hogy előtte már nem tudom, lett volna Serie A edző, és lenne ottani tapasztalata, én már szinte biztos vagyok, hogy elvitték volna. De hogy nem volt. És Olaszországban így azért erősen perifériára volt szorítva, nem tudom, hogy melyik a jó kifejezés.
Beskatujázták válogatott
Magyarországon meg
megkapott Rossit?
Nagyon nehéz ebből szerintem következtetni. Tehát az, hogy te tök jó vagy a válogatottal, meg nyersz Magyarországon mondjuk egy egész kiugró meglepetésnek számító bajnokságot a Honvéddal.
Meg Szlovákiában sem voltál rossz.
És Szlovákiában sem. Jó, de hogy ez alapján nem biztos, hogy azt mondod, hogy topligába szerződést
még
adsz
akkor
neki.
Sem, ha mindenhol karakteres jó játékot érsz el a csapataiddal. Vagy olyat, amit egyébként szeret a szurkoló, szeret a ellenfelek is elismernek, az ellenfelek menedzserei, kapitányai, vagy edzői is elismernek.
Én azt érzem, hogy nagyon szűk körben válogatnak azért ezekben. Nincs olyan nagyon sok kispad az ilyen nagyon elit ligákban, és én meg vagyok győződve róla, hogy Rossi tök alkalmas lenne erre, főleg olasz közegben azért, hogy topligás szinten edzősködjön. Érdekes, hogy ez nem jut senkinek az esélybe.
Premier League szinten is elég sikeresek az olasz edzők egyébként, vagy több sikert értek el.
Igen, de hát az azért, tehát a Premier League-ben azért szerintem már olyat visznek azért többségében, akinek vagy van jelentős topligás tapasztalat, vagy viszonylag jelentős topligás, vagy ilyen óriási hype alakult ki körülötte, és ilyen nagyon progresszív, nagyon jó edzőnek tartják egy fokkal a Premier League alatt. És
Rossi is azt nyilatkozta, hogy most már egyre inkább érzi a tiszteletet irányába.
Szerintem ez ugyanúgy nő az ő ázsiója is, de hogy ez érdekes, hogy még nem. Én azt el tudom képzelni, hogy mondjuk Olaszországból előbb-utóbb valaki visszanyúl hozzá, tehát nem tudom, valami Sampdoria, ahol ugye van kötődés is például. Ezt így el tudnám képzelni.
Én visszakérdezek az eredeti kérdések kapcsolatban. Ti emlékeztek, tudtok olyan válogatottat, kifejezetten válogatottat mondani, ahol az egész stadion az edzőnek a nevét oda-vissza ordítja, énekli, isteníti, a meccs végén odahívják az ultra szekcióhoz, hogy beszéljen a mikrofonba.
Elkérik a nyakkendőjét.
Pont poénkodtam, a tesómmal néztük a meccset, és viccelődtünk, mert láttuk, hogy tele van ugye megint a stadion azzal, hogy XY ad nekem a mezed, és akkor ezen poénkodtunk, hogy milyen vicces dolgokat lehetne kiírni, és Marco Rossi ad nekem a nyakkendőt, és akkor utána 5 percre rá láttuk a jelenetet, hogy nézd már, tényleg odaadja. Szóval teljesen annyira, arra akarom ezt csak kihozni, hogy ez annyira szürreális lehet az ő számára, és ugye ő Magyarországra úgy keveredett edzőként, hogy bocsássa meg nekem mindenki, hogy ott még még senki volt Magyarországon. Hát,
konkrétan egy olasz étterem tulajdonos javasolt neked, hogy miért nem jössz ide
olasz
Magyarországra.
Olasz harmad, vagy nem tudom, negyed osztályú múlttal edzőként, és itt pedig mindenki emberszámba vette, amint lerakott valamit a Honvédnál, megbecsülést kapott. Most ugye nyilván ezt ő elkezdte így építeni, és most meg már itt tartunk, hogy egyszerűen bárki, aki nézi a válogatott meccseit, csak jó dolgokat mond róla. Nagyon-nagyon szeretik őt itt, és szerintem ő ezt nagyon nagyra tartja. Meg azt látom rajta...
Ezt egyértelműsíti is.
Azt látom rajta,
hogy itt kapta meg azt a bizalmat.
Ez az, ami többet ér neki, mint a, nem tudom, a pénz, vagy az, hogy... Szóval nem vállal el akármit.
Nem is gondolom, hogy a pénzről ne szó, mert nem hiszem, hogy egyébként a Magyar Labdarúgó Szövetség fizetésével és premizárási rendszere nem versenyképes egyébként mondjuk pont egy Sampdoria kispaddal. Egész biztos, hogy versenyképes. Azzal igen,
viszont Szaúd-Arábiával biztos nem.
Azzal nem, ezzel nem. De viszont szakmai kihívásokról beszélünk, nem pedig pénzesőről, vagy aranyesőről Jukkában, vagy Szaúd-Arábiában, csak hogy a film címét átírjam. Megvan nektek az aranyeső Jukkában? Már persze. Zseniális, kedvenceim egyike, pofonoztok. Na, de visszatérve, tehát szakmai kihívásról beszéltünk, és mondjuk én innen feszegetem ezt a kérdést, és pénzügyileg nem hiszem, hogy azt tudna vele vetekedni.
Világos, csak arra céloztam ezzel, hogy ugye nem ugrik fejest egy olyan projektbe, amiben nem 1000 millió százalékig biztos, hogy az működni fog, mert egyszerűen nem éri meg neki feladni
ma
ezt
már,
a mostanit.
Ma már, mert a Honvéd azért az egy viszonylag nagy fejes ugrás persze, volt. Tehát idejössz Budapestre, elmész egy étterembe, egy olasz haverothoz, aki azt mondja, miért nem jössz ide, hogy bemutatlak én, itt van egy ilyen Hemingway nevű ember, ismerem, bemutatlak neki, és akkor tulajdonképpen ilyen apropóból egymás tenyerébe csapnak. Tehát azért ő nagyon mélyről indult.
Hát azért mondtam én is, hogy innen nézve neki ezért ez még hatványozottan sokat ér, hogy most ilyen az ázsiója, ilyen körülmények között
ilyen
van.
Ilyen szempontból totál ilyen self-made man, mert őt aztán nem a hátszélre hozta
abszolút,
idáig.
Abszolút, de ezért is mondom azt, hogy szerintem egy betonbiztos projektet kell elé rakni bármilyen topligából ahhoz is, hogy egyáltalán elgondolkozzon rajta.
Hát szerintem annyi, hogy tényleg az, hogyha azt mondja egy tényleg topligás, és most tényleg első osztályú Sampdoria, ezzel kiesik. Egy első ligás csapat azt mondja, hogy figyelj, itt mutasd meg klubszinten is, hogy mit tud. Azon szerintem azért biztos, hogy elgondolkodnak, különösen, hogyha mondjuk Olaszországból vagy Angliából kapna egy ilyet. És még olyat tudok elképzelni, hogy mit tudom én, Szaúd-Arábia úgy dönt, hogy válogatott szövetségi kapitányt keres.
Nem tudom elképzelni, hogy arra azt mondja, hogy jó megyek.
A hazai VB-vel? Azt mondod, hogy megkapod a VB-ig a válogatottat, és azt csinálsz, amit akarsz? Annyi pénzért, amennyi van?
Ez az én személyes véleményem, szerintem nem menne.
Én akkor tudom ezt egyébként elképzelni, Sampdoriát, Szaúd-Arábiát, Premier League-et, Bundesliga-t, bármelyiket a sok közül, hogy akkor fog és akar egyáltalán elgondolkozni erről Marco Rossi, ha és amennyiben 2026-ban a magyar válogatott kín volt a világbajnokságon.
Igen, szerintem a világbajnokságot az motiválja, hogy a világbajnokságot
én
megcsinálja.
Azt beleszem, vagy vele kapcsolatban, vagy a bőrébe bújva, én ezt egy nagyon-nagyon nagy motivációnak
érzem. Én is úgy gondolom, hogy az.
Érzem.
Én is úgy gondolom azt, hogy hiszen az azért tényleg nagyon régen nincs meg, az azért jóval nehezebb, mint kijutni az Európa bajnokságra, hiszen még a VB létszám bővítésével is nem Európa járt jól.
Hát 16, most 17-ek voltunk ugye az európai rangsorban, tehát pillanatilag a rangsor szerint nem férünk be abba a 16-ba, oké, ez egy ilyen furcsa összehasonlítás, de...
Ebben én is többé-kevésbé biztos vagyok, hogy ha csak nincs kataklizma az Európa bajnokságon, akkor a világbajnokságot még megpróbálja, és ez nagyon nagy motiváció lehet neki, hogy még kivel, azért az még egy magasabb.
Hát meg még nem tudom, ti egyet értettek-e vele, de szerintem ez még nem a válogatottnak a plafonja. Potenciál tekintetében.
Szerintem se ez a plafonja. Tehát
még nincsen kimaxolva ez a csapat, ami egyértelműen már az ő csapata, de még van x év Szoboszlai a Premier League-ben, Kerkez a Premier League-ben, Sallai a Bundesliga-ban.
Jó lenne mondjuk, hogy még jönnének hozzá.
Hogy még egy olyan plusz néhány év van egészen magas színvonalon a mostani válogatott vázának, amivel még tovább lehet emelni, én szerintem, és azt gyanítom, hogy Rossi is így érzi, hogy ez még nem a végtermék, hanem ebben még bele lehet rakni egy keveset, amivel lehet, hogy tényleg ki lehet jutni a világbajnokságra, nyilván meglátjuk majd a selejtezős csoportot, meg hogy ott hogy vitézkedünk.
Meg hát az Európa bajnokságon is az jó kérdés, hogy azért az mindenkit meglepett, még minket, magunkat is szerintem, hogy a magyar válogatott csoport elsőként bement a 8-döntőbe. Most szerintem senkit nem lepett meg ez.
Minket lepett meg, de nem a játékosokat.
Szoboszlai Dominik azt nyilatkozta, hogy, és ez még semmi, csak hogy rácsatlakozzak, amit az Áron mond, majd jövő nyáron villantunk nagyot.
Ámen.
Mit tudtok, ámen, azon túl, hogy ámen, igen, mit tudtok elképzelni? Mi lehet ez a villantás, amiről már beszéltünk a második kalapból, sorsolást figyelembe véve azt, hogy reményeink szerint azért addigra fölépülnek azok a játékosok, akik pillanatilag hiányoznak, és akik korábban meghatározónak tűntek, Schäfer.
Klubot váltanak azok, akik nem játszanak. Szerintem ott azért lesz nagy helyezkedés most a télen, mert elég sok játékosunk van abban a helyzetben, hogy ha más nem, legalább egy fél éves kölcsön kellene, hogy játszál, mert nehezen, például Szalai játékán egyértelműen meglátszik szerintem az, hogy elvesztette a helyét, meg nem vagyok biztos benne, hogy a formájának ez jót tett, legalábbis a
inkább a játék én a lelkének érzem, tehát az a játékos Szalai Attila, aki mondjuk 19 éves korától, amikor hazaköltözött Mezőkövesre, tulajdonképpen 5-6 éven keresztül folyamatosan kezdő volt, kirobbantatlanul mindenhol megkapta
a bizalmat. És minden szintlépést megugrott?
Minden szintlépést megugrott. Most belekerült egy olyan szituációba, ami még nem volt, hogy hoppá, van
ahol
egy szint, ahol
megkapta, csak kivették a csapatból.
Igen, tehát megkapta, lehet is, hogy kivették. Az szerintem tök normális, hogy elbizonytalaníthat lelkileg.
Az lenne a legjobb, hogyha játszana, tehát mármint ott. Tehát tényleg Bundesliga játékperceket gyűjtene, de lehet, hogy el kell gondolkoznia, vagy Nagy Ádámnak el kell gondolkoznia, nem tudom, hogy Gulácsinak el kell gondolkodnia-e.
Botka Endre,
aki
konkrétan kijelentette, igen, hogy végig kell gondolnia. Mert hát hiszen egyébként Rossi kiadta a feladatot lényegében.
Igen.
Tehát ő kinyilatkoztatta, hogy akkor most el kell kezdeni gyerekek elintézni, hogy akkor játszatok is az EB-t.
Német Andisnak is azt javasolt, így hogy van, hát talán hogy keresen a Hamburgért egy másik
csapatot. Azért ez ritka, hogy ennyivel egy EB előtt ennyi mozgás, potenciális mozgás legyen.
De jól, ez azt is mutatja, hogy mennyire előre gondolkozik Marco Rossi, ugye, hogy ő is ugyan pozícióba akarja látni, vagy hozni a saját játékosait a saját javaslataival, hogy figyelj, játszál, mert azt látjuk, hogy anélkül nehéz. Tehát aki nem játszik, az óhatatlan, hogy nincs olyan forma. Tehát ilyen szempontból mondjuk a Nagy Ádám szerintem egy különleges
és kuriózum. Sok mindent tud csinálni, de formát nem tud adni, mert nincs olyan, ugye behatárolják az, hogy a FIFA mennyi lehetőséget ad a válogatottaknak egyáltalán mérkőzésekre. Tehát nagyon minimális felkészülési ideje van a válogatottaknak, úgyhogy még élesben is játszanak, azért most már nem lehet azt megcsinálni, mint annak idején, hogy nem tudom, játszottál 8 edzőmeccset, tehát és akkor sok játékperc viszonylag és együtt játszottál, és erre most már nem lesz lehetősége. Hogy hát tényleg a Szoboszlaira visszatérve annyi, hogy igen, ámen, de hogy azon kívül, mit tudom én, egy EB negyeddöntőt, ha azt mondja valaki most, hogy a magyar válogatott EB negyeddöntőt játszik jövőre, akkor
az azt jelenti, hogy 8 nem, között
akkor,
van.
Igen, akkor nem pislogok.
Az jobb, mint a 16-os.
Az jobb, mint a... Tehát ha egy körrel tovább menne, azt szerintem még azt mondom, hogy ez benne van, nyilván kell a sorsolás, meg az ellenfél, meg az, hogy a magyar válogatott megint olyan jól játszon nagyobb csapatok ellen, mert azért biztos lesz itt kettő mes legalább szerintem, ami nem a magyar válogatott lesz esélyes, de hát pont az mezőn kiegyenlítettsége miatt az ellenkezőjét is tökre el tudom képzelni, de hogy szerintem ez meg lehet. Aztán meg, hogy már utána, ha már ott vagy, azért az Európa-bajnokságon korábban is már láttunk már nagy meglepetéseket.
Tehát kvázi, ha jól értem, azt mondod, hogy ha tovább jutunk a csoportból, akkor egyre könnyebb helyzete van a magyar válogatottnak, mert egyre erősebb ellenfelekkel találkozik, hát amik egyébként jobban is fekszik neki.
Igen.
Az elmúlt évek tapasztalatára.
Azt fekszik, és tudják a játékosok, hogy fekszik, hiszen bizonyították maguknak.
És most már van egy extraklasszisunk is.
Igen, és lehet, hogy ebben a pillanatban kell óvatosnak lenni, mert ez elgalopírozik magunkat, aztán belefutunk valami, aztán itt fogunk ülni júniusban.
Hát erre a galopra hosszú vágtára, kérlek szépen, azért mégiscsak Szoboszlai Dominik szavát hívtuk alapul, vagy mondatait hívtuk alapul.
De szerintem tök jó, hogy így érzi, mert hogy nem csak az is látszik, hogy nem csak magában hisz, hanem az egész csapatban, meg a csapatban levő lehetőségekben.
Hát erről beszélgettünk most egy, nem tudom, lassan egy órája, így hárman, hogy ők elhiszik, ők komolyan gondolják, és ők így kezelik ezt az egész helyzetet. De hát aztán nyilván engem egyedül ez a Bulgária elleni meccs ijesztett meg, mert hogy éreztem azt is, hogy a tét is nagyon megnyomta őket.
De ilyen azért van,
Szoboszlai
nem?
Függés, de
hogy
hát
semmi
ez benne,
sem
hát
megy.
Hát meg
előfordul.
Meg szokatlan, tehát azért, hogy így belegondolunk, elég kevés magyar játékos volt abban a helyzetben, hogy olyan meccsen vagy, hogy ezen kijuthatsz.
Igen, csak hogyha összehasonlítod mondjuk egy EB-n az egyenes, hogy hívják ezt, bocsánat, most írtam, megzavarodtam, igen, köszönöm szépen, arra gondolok, ahol egy meccs dönt, és ugyanaz a szituáció, hogyha berúgod tovább mész, ha nem rúgod be, akkor nem biztos.
De akkor talán az esélyesség nincs, mint azért most szerintem Litvániában, meg Bulgáriában is ez látszott, hogy azért az nem tudom, hogy túlpörgés, vagy nem tudom, hogy mit okozott, de hogy mind a kettő azért nagyon szenvedős mérkőzés volt egy bizonyos szempontból. Lehet, hogy ilyen szempontból jobb, hogyha nem tudom, Portugália jön a szembe, és akkor nem te vagy az esélyed. Bár portugálok elni magyar mérleget kinézve, pont a létező legrosszabb csapatot mondtam. Végszó.
De maradjunk optimisták, és inkább abba kapaszkodnék, hogy amit Szoboszlai Dominik mondott, meg amit te mondtál, Geri, hogy azért nem lenne elképzelhetetlen, hogyha fölülmúlná ez a csapat a 2016-os EB szereplést.
Nem, és szerintem ez nem túl hájpolása még a dolognak, hanem az, ami reálisan benne van a csapatban.
Egy reális célkitűzés.
Mit mondtál, mielőtt bejöttünk, óvatos optimizmus?
Igen.
Óvatos optimizmus.
Akkor óvatos optimizmussal hagyjuk abba ezt az adást. Kedves hallgatók, köszönjük, hogy velünk voltatok, legközelebb újra jelentkezünk egy új zicserrel. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!